Nagyon-nagyon köszönjük, hogy elmondtad, Kitti, és köszönjük, hogy most mondtad el, és szeretném kihangosítani, hogy mindig van lehetőség ezen a helyen elmondani azt, hogy mit tett veletek Isten. Mindig. Ezen a helyen a Szent Léleknek mindig szeretnénk teret adni. Hogyha egyszer majd úgy érzitek, hogy nem adunk teret, akkor szóljatok, légy szíves, jó, hogy Tamás, nem ezt ígérted. Mindig van lehetőség. Az örömről szeretnék beszélni, arról az örömről, ami van úgy, hogy váratlanul érkezik, mint például a kis Samu, de minden fájdalom és nehézség ellenére az öröm az mindent eláraszt, vagy van úgy, hogy könnyek között érkezik, mint Kittinél, de a végén mégsem a könnyek maradnak meg, hanem az öröm. Gyertek, így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön, Máté evangélium a 13. fejezetéből, a 44-től a 46. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk megvallani ezen a délelőttön, hogy szeretünk téged, és szeretjük a te igédet. Mert a te igéd, lélek és élet. És kiáltunk hozzád, Urunk, hogy az életünk a porhoz tapad, de gyere és eleveníts meg a te igéddel. Mutass rá az igazi öröm forrására, és tölts el bennünket a te lelkeddel. Amen. Foglaljatok helyet. Amikor Krisztus követésére gondolsz, akkor mi jut legelőször eszedbe? Amikor arra gondolsz, hogy 3 hónapja, fél éve, 1 éve, 25 éve, 40 éve Krisztus követője vagyok, akkor mi az, ami a legelőször eszedbe jut? Nagyon sokfélék lehetnek a válaszaink, és megmerem kockáztatni, hogy a legtöbbünk számára talán nem az öröm az, ami legelőször eszünkbe jut. Nagyon sok minden zuhoghat most a fejedben, a szívedben, de talán nem az öröm az, ami legelőször eszedbe jut. A mai délelőttön szeretnék rávilágítani arra, hogy Krisztus követőinek az életében van valamilyen nagyon-nagyon mély, valamilyen megingathatatlanul mély, stabil, mély öröm, ami az egész életünket jellemzi. És ez az öröm, ez abból fakad, hogy tudjuk, hogy most már minden rendben lesz. Időnként élünk át ilyen lelki megtapasztalásokat, ilyen szabadulásokat, amikor aggódunk valamin, amikor félünk valamitől, amikor nagyon készülünk valamire, és tele vagyunk frusztrációval, és a végén mégis a helyükre kerülnek a dolgok. Milyen érzés az, amikor ezt átéled, hogy most úgy a helyére került ez a dolog? Az elképesztően felszabadító, igaz? Amikor azt éled át, hogy végre megnyugodhatok, hogy végre nem kell agysejteket, meg idegsejteket pazarolnom arra, hogy aggódok, hogy hogyan lesz ez, hanem elönti a szívedet valamilyen nagyon mély belső nyugalom, és azt érzed, hogy de jó, most már minden rendben lesz. Jézus azt mondja, hogy aki rátalált a mennyek országára, aki kapcsolatba került vele, az ezt éli át. És ettől jellemzi a kereszténységet és a keresztényeket 2000 éve ez a nagyon mély, megingathatatlan belső öröm. Egy semmi máshoz nem hasonlítható stabilitás, ami arról beszél, hogy bármi történjék is, bármi jöjjön is, ezek után minden rendben lesz. Azt olvastuk, hogy hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Amikor erről az örömről beszélek, akkor nem a levegőbe beszélek, és nem magamtól találtam ki, hanem annyira megnyugtató arra gondolni, hogy maga Jézus arról beszél, hogy én szeretném, hogyha velem való kapcsolatra, az én követésemre, arra úgy gondolnátok, és azt tapasztalnátok, és ezt élnétek át, hogy ez öröm. Semmi mással nem összehasonlítható öröm. Egy kicsit szeretném kibontani ennek az egymondatos példázatnak a kor történeti hátterét. Mert első olvasásra olyan furcsának tűnhet, hogy hát oké, értjük, valaki dolgozik egy szántóföldön, talál egy kincset, és hát a mi eszünk szerint megfogta, megsütötte, hazavitte. Ugye? Valahogy így lenne. De mi ez az egész, hogy megtalálja a kincset, aztán elrejti, hazamegy, és utána még pénzt áldoz azért, hogy megvásárolja ezt a szántóföldet. Miért nem vitte haza a kincset? Vélhetően egy napszámosról, egy bérmunkásról van szó, aki valakinek a szántóföldjén dolgozik. Szánt. És egyszer csak az eke kifordít egy nagy méretű agyag edényt. Az ókorban ugye nem lévén még bankok, az emberek a nagyobb vagyon tárgyaikat és az értékeiket, a családi vagyont, az többnyire ilyen félember vagy ember magasságú nagy agyagkorsókban, amforákban tárolták. És kerestek egy megfelelő helyet, ahova a saját családi tulajdonnak, a földnek valamelyik pontján eláshatták. Ugye Jézus is beszél arról, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincset, ahol a moly és a rozsda megemésztik, vagy a tolvajok ellophatják. Na hát azért, hogy a tolvajok ne lopják el, az emberek elásták a kincseiket. És hát aztán sok minden történhetett egy ilyen kincsel, meghalhatott a tulajdonosa, jöhetett valamilyen háború, valamilyen olyan járvány, ami miatt az, aki oda elásta, az nem tudta elmondani, hogy hol van a kincs. Így aztán nagyon nagy értékű családi vagyonok veszhettek el. Tehát az, amire Jézus itt a példázatban utal, az egy teljesen valóságos, elképzelhető szituáció volt, ami időnként meg is történt. Úgyhogy ez a bérmunkás, ez a napszámos szánt valakinek a földjén, és az eke kiforgatja a nagyértékű vagyon tartalmazó amforát. Na most, hogyha az a gondolata támadna, hogy ha, innentől kezdve ez az enyém, akkor abban a pillanatban, hogy megpróbálja azt a pénzt elkölteni, beváltani, ugye kisebb falu közösségekben éltek, azonnal megkérdezték volna tőle, hogy hát eznek hogy lett a tiéd? Hogy lettél hirtelen ilyen gazdag? Ezért aztán nem lophatta el csak úgy. Viszont az ókori jog ebben a korban úgy működött, hogy akié a föld, azé a kincs. Így aztán, amikor ez az ember felméri, hogy a kincs önmagában mindennél többet ér, amit ő valaha eddig összegyűjtött, minden vagyonát összekuporgatja, és azt mondja, hogy megveszem ezt a szántóföldet, mert ha a szántóföld az enyém, amit még éppen ki tudok gazdálkodni, akkor a kincs is az enyém lesz, ami pedig határtalanul több, mint amit én valaha szerezhetnék. Ez tehát a példázatnak a rövid kortörténeti háttere. Jézus azt mondja, hogy az ember jár kell az élete során, és túrja a földet. Ez az életünk. Bemegyünk hétfőn reggel, holnap, és beállunk a mókuskerékbe. Beállunk a taposómalomba. Elkezdjük a dagonyát. És abban a reményben tesszük ezt, hogy hát valamit azért csak adnak érte, hogy valamennyire azért előre juthatunk majd. És nem is sejtjük, hogy ott, a hétköznapjainkban, a mindennapi tevékenységünkben mit rejtett el számunkra Isten. Az ember nem tudja elképzelni azt a gazdagságot, ami Istennél természetes. Nem tudjuk elképzelni azt a lelki, szellemi gazdagságot, ami Istent jellemzi. És Jézus azt mondja, hogy az ember, miközben éli a hétköznapi életét, belebotolhat Isten országába. És hogyha felfogjuk, hogy milyen gazdagsággal találkozunk, onnantól kezdve semmi nem lesz drága, hogy ez a miénk legyen. És nézzétek, azt olvastuk, hogy ez az ember, miután megtalálta a kincset, elrejti, és örömében elmegy, és eladja mindenét. És azt gondolom, hogy a ma kereszténységét ez a szó választja ketté. Aki rátalált a mennyek országára, azt attól kezdve a kapcsolat öröme hajtja. Az Istennel való kapcsolat öröme hajtja minden dolgában, és ezért nem esik nehezére az egész életét odaáldozni ezért az országért. A kereszténységet, ami az elmúlt 2000 évben mindent túlélt, ez az öröm jellemezte. Ez volt az az öröm, ami az első mártírokat odavitte a keresztre, odavitte az akasztófára, odavitte, amikor vízbe folytották őket, vagy mágián elégették őket. Azt mondták, hogy akkora kincs, amit találtunk, hogy az életem sem drága, hogy ez az enyém legyen, és az enyém maradjon. És ez vitte át az elődeinket minden egyes nehézségen, bármi történt is, a munkahelyen, a családban, a társadalomban, a politikában történhetett bármi, de őket az a meggyőződés hajtotta, hogy mi más tudnának nekem felkínálni ahelyett, amivel én Krisztusban találkoztam. Mi lenne hasonló? Mi lehetne akkora gazdagság, akkora szeretet, olyan elfogadás, olyan megbocsátás, olyan helyreállás, mint amit én a mennyek országában találtam? Csak az a helyzet, hogy minthogyha ezt nem értenénk igazán. Az a helyzet, minthogyha Krisztus követői ezt nem értenék teljes mélységében. És így aztán a kereszténységre nem mindig ez az öröm jellemző. Na most félreértés ne essék, majd mindjárt megyünk tovább. Az öröm az nem azt jelenti, hogy mindig mosolyogsz. Az öröm nem azt jelenti, hogy mindig boldognak érzed magadat. Az öröm az azt jelenti, hogy semmi nem tud téged megingatni abban, hogy Krisztusért feláldozni mindent érdemes. Hogy nincsen más, amire az életemet odaszánnám. Nekem csak Jézus kell. És az az igazság, hogy az örömtelen kereszténység az megoldandó, teljesítendő feladatként tekint a hit dolgaira. És ezért hiányzik belőle az öröm, mert valójában soha nem élte át ezt az átütő erejű találkozást. Mennyi minden foglalja le a szívünket? Mennyi mindennek áldozzuk oda az életünket? Csak gondolj bele egy napodban. Mennyi mindennek szánod oda az idődet, az energiádat, a pénzedet? És tele rakjuk magunkat hamis vágyakkal, és hamis elvárásokkal. És amikor ezek a hamis vágyak és elvárások, ezek nem találnak azonnal betöltésre, akkor elkezdjük ezeket szolgálni. Hogy minél hamarabb, minél több ilyen hamis vágyunk és elvárásunk teljesüljön. És amikor azzal a frusztráló helyzettel találkozunk, hogy hát Isten nem fogja kiszolgálni minden hamis vágyunkat és elvárásunkat, akkor valahogy azt éljük át, hogy hát rossz lóra tettem. Ez nem az az Isten, akit én keresek. Én azt az Istent keresem, aki betölti a vágyaimat. Aki megfelel azoknak az elvárásoknak és vágyakozásoknak, amik a szívem mélyén vannak. Csak tudjátok, a Biblia hogy nevezi ezeket az isteneket? Bálványoknak. A bálvány az, ami azzal a hamis illúzióval kecsegtet, hogy én betöltöm minden szükségedet, én leszek a megoldás minden vágyadra, én azonnal könnyű és gyors megelégülést és kielégülést kínálok, csak a bálványoknak az a természete, hogy folyamatosan etetni kell őket. Soha semmivel nem elégszenek meg. És a végén mindig üresnek érzed magadat belülről. Mi az az öröm, amiről Jézus beszél? Mert ő azt mondja, hogy aki rátalált a mennyek országára, az úgy érzi magát, mint aki kiforgatta a felmérhetetlenül nagy kincset a földből. És azt mondja, hogy örömében elmegy, és mindenét odaadja, hogy ez a szántóföld az övé legyen. Mi ez az öröm? Nézzétek, Máté 18-ban ezt mondja az Úr. A gonosz szolga példázataként ismerjük ezt a részt. Ezért hasonló a mennyek országa, itt is mindig az ő királyságáról beszél. Hogyan működik ez a királyság? Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Ez az az öröm, amiről Jézus beszél? Hát nagyon nem. Ez annak az embernek a tipikus mintapéldája. Annak a hívőnek, annak a kereszténynek a látlelete ez, aki nem értette meg az evangélium üzenetét és erejét. Aki nem értette meg, hogy az evangélium az nem az, hogy van időd, hogy törleszd Istennek a tartozásodat, hanem az evangélium az, hogy nincsen tartozásod. Azért kész Krisztus követője mindent odaáldozni Isten országáért, mert tudja, hogy most már minden rendben lesz. Mert engem Isten befogadott, mert olyan gazdagság van a birtokomban, ami semmi mással nem összehasonlítható. És ezért jellemzi Krisztus követőit az öröm, de aki ezt nem érti meg, az folyamatosan törleszteni akar. És ha törleszteni akarsz, mert úgy érzed, hogy törlesztened kell, akkor ilyen torz módon fogod képviselni Isten királyságát. Az fog kijönni a szívedből. Ez a szolga annyit értett meg, hogy a gazda elengedett, és innentől kezdve van időm összeszedni, hogy fizessem a tartozásomat. A 10 000 talentum az a magyar GDP-nek a sokszorosa. Lehetetlen kifizetni. A 100 dénár a 100 napi bér. De aki úgy érzi, hogy nekem törlesztenem kell, hogy valamit le kell tennem az asztalra, hogy Isten engem befogadjon, azt minden fogja jellemezni, csak az öröm nem. És ilyenkor születnek azok a gondolatok, hogy én nem vagyok elég jó hívő. Neked ki mondott ilyet? Ki mondta azt, hogy te nem vagy elég jó? Majd ha az Úr mondja, akkor azon gondolkodj el. De amíg csak vélt vagy valós elképzeléseid vannak, hogy neked mit kéne még tenned, hogy te kedvesebb legyél Isten szemében, addig gyorsan pofoszd föl magadat, és mondd azt, hogy de az Isten igéje nem ezt mondja. Isten azt mondja rólam, hogy minden az enyém. Hogy olyan gyermeke vagyok, aki már most örökös. Hogy olyan ember vagyok, akinek a menny minden gazdagsága már az övé. Ezt egy picit ízlelgesd már, kérlek. A menny minden gazdagsága most, ebben a pillanatban a tiéd. Azt az embert, akinek nagy gazdagság van a birtokában, azt úgy nevezzük, hogy gazdag. Gazdagnak érzed magad? Mert ha eddig nem, akkor szeretném, hogyha ízlelgetnéd ezt. Hogyha közelengednéd a szívedhez. Mert az az öröm, amiről itt Jézus beszél, ez akkor lesz a tied, hogyha hagyod, hogy a szabadítás átjárjon. Hogyha tudod azt, hogy a király nem azt mondta a szolgájának, hogy van időd életed végéig törleszteni a tartozásodat, hanem azt mondta a szolgájának, hogy megszállak téged, mert soha nem fogod tudni visszafizetni. Megsajnáltalak. Az enyém vagy, hozzám tartozol. Nem akarlak megölni. Nem akarom elvenni a gyerekeidet. Nem akarom elvenni a munkádat. Nem akarom, hogy el kelljen adod a családodat. Mert Isten nélkül ez vár az emberre. Hogy az élete végén, ha nem talál rá a mennyek országára, akkor mindent elveszít. De a példázatbeli király, az Isten ezt nem akarja. Nem akarja, hogy mindent elveszíts. Azt akarja, hogy megértsd végre, hogy szeret téged. Hogy megértsd végre, hogy ami az övé, az a tiéd. Ha csak egy kicsi bepillantást nyerhetnénk abba, hogy hogyan tekint Isten most ránk, akkor egyszerre gyönyörködnénk egymásban, egyszerre zokognánk, egyszerre húzódna a szánk nevetésre, mert azt kellene mondanunk, hogy hát, hogy te mennyire nagyszerű vagy. És erre az lenne a válasz, hogy hát az se semmi, de hogy te mennyire nagyszerű vagy. És az a gazdagság, ami a tiéd, az fantasztikus, és erre azt kellene mondanunk, hogy hát még a tiéd. Ja, hogy ez közös? Igen. És akkor miért olyan nehéz ez? Mert hogy egyébként nem ez a valóság. Nem ez különbözteti meg Krisztus követőit minden más embertől. Ez az öröm. Azt mondja Pál apostol, hogy a jelen, a jövő, a hatalmasságok, a fejedelemségek, a múlt, az élet, a Krisztus, minden a tiétek. Minden a tiétek. Akinek pedig minden a birtokában van, mert tudja, hogy gazdag. az nem fogja elfecsérelni az idejét, az erejét, az energiáját, nem fogja elfecsérelni hamis vágyak és elvárások betöltésére. Hanem az azt fogja mondani, hogy kicsattan a mellkasom. Hogy ez annyira jó, hogy nem kell megfelelnem se Istennek, se embernek. Ez nem azt jelenti, nem arra hívlak benneteket, hogy legyünk ilyen elefántok a porcelánboltban, ilyen bivajok, akik azt mondják, hogy nekem nem mondja meg senki. Én Krisztusban vagyok, nekem nem mondja meg senki. Hát ez nem ez Krisztus hozzáállása, hanem az, hogyha én rendben vagyok magammal, mert tudom, hogy értékes vagyok, és nem akarok más ember lenni, mert én tudom, hogy az én Uram, aki elkezdte bennem a jó munkát, az véghez is viszi ezt a munkát a Krisztus Jézus napjára. Úton vagyok, ha van észrevételed, mint ahogy Anna Mari mondta, ha van észrevételed, gyere, segíts nekem jobban látni. De én rendben vagyok magammal. Miért? Azért, mert Isten azt mondta, hogy rendben vagyok. Nincsen adósságom, viszont megtaláltam az elrejtett kincset. Mint hogyha elmennél nyaralni, és ahogy leülsz az étteremben, vagy kávézóban, olyan nagy a forgalma az étteremnek, hogy még ott maradt valakinek az előző csészéje, és a csésze alatt egy blokk, meg mellette egy bankkártya. És a bankkártya mellett egy PIN-kód. És úgy néznél körül, hogy hát ez ki? Hogy kinek adhatnám vissza? Nagy azt gondolják már, hogy el akartam lopni. Kinek adhatnám vissza? És nincs senki közel-távol, akinek visszaadhatnád. És amikor kipróbálod, kiderül, hogy csillió forint van rajta. És ez a tiéd. Na ilyen, amikor a szántóföldből egyszer csak véletlenül kifordul a kincs. Örömében mindenét odaszánja az ember. János evangéliumában ezt mondja Jézus erről az örömről. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Ahogyan én is mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Jézus azt szeretné, hogyha bennünket ez az öröm jellemezne. Ő tudja, hogy ez az öröm, ez majd csak a mennyben éri el a csúcsát. De tudja azt is, hogy itt a földön szeretné, hogyha ez töltene el bennünket. A vele való kapcsolatnak az öröme, a rátalálás öröme, az a biztonság érzet, hogy rendben vagyok, hogy minden az enyém. És nézzétek, ott van benne ebben az egész gondolatmenetben, hogy az ő öröme az miben áll. Azt mondja, hogy arra hívlak benneteket, drága tanítványaim, hogy tartsátok meg az én parancsolataimat. Vegyétek komolyan azt, amit mondok. Miért? Mert én is mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és így benne vagyok az ő szeretetében, és nekem az a vágyam, hogy a ti örömötök az teljessé legyen, az én örömöm pedig abban áll, hogy engedelmeskedem az Atyának. Az öröm az összekapcsolódik az engedelmességgel, elválaszthatatlan. De az engedelmesség az a mi fülünknek itt a földön mindig rosszul fog csengeni. Az engedelmesség az soha nem jelentett mást, mint az, hogy annyira örülünk annak, hogy Isten megváltott, megszabadított, hogy az övéi vagyunk, hogy nem nehéz nekünk engedelmeskedni. aki rátalált a mennyek országára, azt ez az öröm hajtja. És semmi nem lesz neki drága, hogy az egész életét, mindenét oda áldozza ezért az országért. Azt mondja a Zsoltáros, hogy megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Csak hát az a helyzet, hogy amikor nem a jobbján vagyunk, hanem majd mi megpróbáljuk kitalálni, hogy nekünk hogy lenne jó, hát ott nem biztos, hogy örömre fogsz találni. Az örökké tartó gyönyörűség és a teljes öröm az ott, Krisztusban elrejtve a miénk. Mózes azt mondja, miután látta az egyiptomi hadsereget minden lovasával együtt beleveszni a Vörös-tengerbe, utána ezt mondja: erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Mostanában gyakran ébredek ezzel a gondolattal. Erőm és énekem az Úr. És úgy félálomban ezek szoktak zakatolni a fejemben, a szívemben. Erőm és énekem az Úr, örömöm és koronám. Vagy. Azt mondja, de te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled a fejem. Tehát olyan mérhetetlen az a gazdagság, amit Isten kínál. Olyan stabilitás, olyan erő a hétköznapokhoz, ami semmi mással nem összehasonlítható. Hát nézzétek, azt mondja, hogy a hétköznapjaink milyenek. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. És időnként mi is így érezzük. Ennek aztán mi értelme van? Úgy érzed, hogy nincs velem az Úr. De mi a valóság? De te, Uram, pajzsom vagy nekem. Dicsőségem, aki fölemeled a fejem. Milyen a testtartásod általában a hétköznapokban? Ilyen, akinek a szeme előre néz, akinek a gerince egyenes, mert azt mondod reggel, amikor fölébredsz, kótyagos fejjel, kóvályogva, ki se látsz a saját szemeden, de azzal kezded, hogy te, Uram, pajzsom vagy nekem. Te vagy az én dicsőségem, aki fölemeled a fejem, és én nem akarom az egész napomat így végigcsinálni. Jó az Úr, hűséges. Nem? Hát hányszor vagyunk így? És miután az egész elmúlt fél évet Jób könyve tanulmányozásával töltöttük, nem szeretném, hogyha félreértés esnék. Mert fél éven keresztül beszélgettünk arról, hogy minden szomorúság érvényes, hogy a fájdalmadat ne nyomd el, hogy szabad, hogy fájjon, hogy átélünk fájdalmakat, hogy a szenvedésünk ezen a világon folyamatos, hogy a szenvedés és a nyomorúság Jézus szerint hozzátartoznak ehhez a földi élethez. Tehát nem azt mondom, mert akkor nagyon mérges lennék önmagamra, hogyha annyi maradna meg ebből az ige hirdetésből, hogy na, Tamás már megint megmondta, hogy fel a fejjel, aztán legyél boldog. Hát pont, hogy nem ezt akarom mondani. Mert ezzel tele van az egész internet, hogy szedd fel a fejedet, legyél boldog. Hanem azt akarom mondani, hogy tudod, hogy ki az az Isten, aki mindennel megajándékozott. Hogy tisztában vagy vele, hogy minden a tiéd, hogy a legnagyobb kincs van a birtokodban. Hogy tisztában vagy vele, hogy ezért mindent érdemes oda áldozni. Hogy ez az öröm lehet a tiéd. Hogy mindennek van értelme. Hogy minden rendben lesz. hogy nem kell törlesztenem, nem kell megfelelnem Istennek, hanem engedd szabadon magadat, és hagyd, hogy ő fölemelje a fejedet. Hagyd, hogy ő emelje fel. Emlékeztek, azt mondta Jób, hogy próbálnám megvidámítani az arcomat, de amint megpróbálom, akkor is csak nyomorúságot látok. Nem kell megvidámítanod az arcodat. Nem kell megváltanod önmagadat, hanem csak hagyd, hogy átjárjon Isten öröme. Az az öröm, hogy minden rendben lesz, mert Isten mindent elvégzett. Neked egy dologra van szükséged, hogy szeresd őt. Azt mondja Jézus, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, és akkor a ti örömötök teljes lesz. Hogy mennyire komolyan gondolja Isten, hogy ez valóság, hogy az öröm az lehet stabil és megingathatatlan az életünkben, azt két ige jellemzi gyönyörűen. Nézzétek! 19. Zsoltár 9. vers. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Milyen szép ez a kép, igaz? Hogy mikor ragyog, mikor csillog a szemünk? Hát akkor csillog a szemünk, amikor boldogok vagyunk. Hogyha nem érezzük magunkat boldognak, akkor nem azt látják a szemünkben, hogy csillogna a szemünk. Az Úr parancsolata, Isten gondolkodás módja az, ami ragyogóvá tudja tenni a szemedet. Na de most figyelj! A slusszpoén az ott jön, hogy másik Zsoltár azt mondja, hogy a bor felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál. Hoppá, hoppá! Na miről van szó? Arról van szó, hogy azt mondja Isten, hogy az én parancsolatom az pont ugyanúgy működik, mint amiről azt gondolod, hogy az majd a borban, vagy egyéb más ilyen stresszoldó szerekben lesz meg. Tehát amennyire tudja az ember, mert tapasztalata van arról, hogy a bor tényleg ragyogóbbá teszi az ember arcát az olajnál. És milyen szép ez, igaz? Nem azt mondja a Biblia, hogy ne fogyassz alkoholt, hanem azt mondja, hogy mértékkel. De pontosan tudja, hogy milyen a hatása. Stresszoldó, hangulatjavító. És mit mond az ige? Azt mondja, hogy hát az én parancsolatom, drágáim. A velem való kapcsolat. Na az a stresszoldó, az a hangulatjavító. Az lesz a te igazi örömöd. Így áll meg egy pohár bort a feleségeddel, miközben végigbeszélitek a napot. Így áll meg egy jó korsó sört itt a nagy nyári melegben. Nincs vele semmi gond. És amikor arra gondolsz, hogy szeretnéd, hogy a szíved vidám legyen, hogy a szemed ragyogó legyen, akkor ezt keresd bennem. Keresd bennem. És én ragyogóvá fogom tenni az arcodat. És ragyogó lesz a szemed. Nem gyönyörű? Aki minden nap azzal ébred, hogy mit nem csináltam jól tegnap, mit rontottam el a hitemben, mi az, ami nem tetszett Istennek, mi az, ami miatt megint nem sikerült megugranom a lécet, az nem értette meg, hogy Isten mire hív bennünket. És nem véletlenül ezért, miután Jézus elmondja, hogy aki rátalált a mennyek országára, azt ez az öröm jellemzi, hogy örömében mindenét eladja. Örömében mindenét odaáldozza Istenért. Nem véletlen, hogy ehhez hozzá kapcsol még egy példázatot. Látszólag ugyanaz, De ha kicsit mélyebbre ásunk, akkor valami nagyon-nagyon másról beszél. Ugyan ennek a kérdéskörnek a másik oldaláról. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Látszólag ugyanaz, igaz? Az egyik földet vesz, hogy övé legyen a kincs, a másik gyöngyöt vesz, hogy gazdagabb legyen. Jézus minden példázata a mennyről szól. Nem biztos, hogy ez első ránézésre így tűnik, de minden példázat a mennyei királyságról szól. A királyság a számunkra többnyire egy hely. De bízom benne, hogy az elmúlt évek során már kezdjük együtt megtanulni, hogy a menny az nem csupán, vagy nem elsősorban egy hely. A menny az Isten gondolkodásmódja és Isten uralma. És itt kapcsolódunk az engedelmességhez. Aki megérti, hogy nekem nem a saját uralmam alatt lesz jó az életem, hanem be kell jönnöm Isten uralma alá, és aki fölött Isten uralkodik, arról Isten gondoskodik. Annak minden az övé lesz. Na, annak nem nehéz engedelmeskedni. És nézzétek, azt mondja, hogy az ember olyan, hogy túrja a földet, és egyszer csak rátalál a királyságra. És aki ezt igazán megérti, az mindenét odaáldozza ezért. A második példázat az pedig úgy szól, hogy hasonló a mennyek országa kereskedőhöz is. És ez a kereskedő gyöngyöket keres. És amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, akkor azt mondja, hogy na ezért mindent érdemes odaáldozni. Isten úgy mutatja be magát, mint egy kereskedő, aki keresi a nagy értékű gyöngyöket. Ezek lennénk mi. És amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, egy értékes gyöngyre talál, akkor azt mondja, hogy ezért érdemes mindent odaáldozni. És ő meg is tette ezt. Ez adja a te értékességedet. Hogy a mennyek országa a mai napig is, mint a kereskedő megy, és azt mondja, hogy keresem a nagyértékű gyöngyöket. Van olyan ember, aki Isten szemében nem nagyértékű. Nincsen. Mondanád bármelyik gyerekedre azt, hogy ő nem elég értékes. Hogy ő nem annyira fontos. Nekem van 4. De nem mondanám azt egyikre sem, hogy hát, végül is, ha ő nem jönne haza velünk a Balatonról, nem történne semmi. Hát megőrülnék, hogyha nem jönne haza velem a Balatonról. Hát Isten is pontosan ugyanígy van, hogy azt mondja, hogy én kereslek, és szeretném, hogyha megértenéd, hogy mi mindent akarnék odaajándékozni neked. És amikor megtalálja, azt mondja, hogy ez a legnagyobb érték. Ez a legszebb. Szoktam mondani a gyerekeimnek, amikor így elkezdenek versengeni, hogy de ugye szebb vagyok, mint a testvére. Vagy okosabb vagyok, vagy ügyesebb vagyok. És akkor szoktam mondani neki, hogy téged szeretlek a legjobban. Meg a másikat szeretem a legjobban. Csak ezt nem értik. Ez hogy lehet? Hát úgy, hogy mindannyiótokat a legjobban szeretlek. És Istennek ez nem esik nehezére. Nem esik nehezére a mostani 8 milliárdot is egyformán szeretni, meg az eddig élt több milliárd embert is egyformán szerettem. Mindig. Úgyhogy amikor rád talált, vagy ha még előtte vagy ennek a találkozásnak, amikor rád talál, akkor Istennek soha nem lesz kisebb vagy kevesebb szava hozzád, mint hogy azt mondja neked, hogy te vagy a legértékesebb. És ha csak te lennél ezen az egész bolygón, akiért föl kellett volna áldozni Jézust, én megtenném. Újra megtenném. Akire rátalált, a mennyek országa, az tisztában van a saját értékével. És ez felszabadítja őt minden hamis vágyakozás és elvárás alól. Na hát így lesz teljes a kép. Aki rátalált a mennyek országára, azt az öröm hajtja. Az az öröm, hogy most már minden rendben lesz, és én az egész életemet odaadom. És akire rátalált a mennyek országa, az tisztában van a saját értékével. És ezért nem frusztrálódik állandóan, hogy megfeleljen a saját elvárásainak, a mások elvárásainak, vagy Isten elképzelt elvárásainak. Az tudja, hogy én az Istené vagyok. És hogy ő tényleg megtette azt, amiről beszél. Hogy elment, és mindent odaadott, hogy megvásárolja azt a nagy értékűt. Jézus tényleg elment, és mindent odaadott, hogy megvásárolja azt. Hogy megvásároljon téged. Na most, hogyha megvásárol téged önmagának, akkor mi bajod lehet? Akkor mi olyan érhet, amiről ő ne tudna? Akkor mi nem a tiéd? Csak ki kell várni. Csak ki kell várni. De a kereszténységet ez mozgatta, és gyertek, és azért fogunk imádkozni, hogy bennünket is ez hajtson, amíg itt a Földön élünk. Hogy ezt tudjuk átadni a következő generációknak. A fizikai gyermekeinknek is, meg a szellemi gyermekeinknek is, akik ehhez a gyülekezethez csatlakoznak majd, hogy ezt tudjuk átadni, hogy minket a mennyek országának az öröme hajt, bármi történjék is. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Köszönjük neked, Urunk, a te fel nem mérhető szeretetedet. És köszönjük azt az örömöt, amit a mennyel való találkozás jelent. Köszönjük, Jézus, hogy te mindent odaadtál értünk. És Urunk, mi örömből és hálából felszabadultan, kacagással, teli szájjal szeretnénk odaáldozni neked önmagunkat. És Urunk, az a vágyunk, hogy ez az öröm legyen az életünknek az alapja, a mennynek az öröme. Adj nekünk, kérünk, engedelmes szívet, hogy ne adjuk oda a szívünket bármilyen más bálványnak, mert a tiéd vagyunk, Urunk. Szabadíts fel bennünket arra, hogy ne egy hamis istenképet szolgáljunk, akinek mindenféle elvárásai vannak felénk, hogy meg kell felelnünk, hanem hadd ismerjünk meg téged úgy, mint az Atyát. Szeretnénk, Úr Jézus, valóságosan ismerni téged. Megtanulni tőled, hogy szelíd vagy és alázatos szívű, hogy így megnyugvást találjunk a mi lelkünknek. És kérünk, Urunk, engedd meg, hogy a te örömöd legyen bennünk, és az örömünk teljes legyen. Amen.